első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Húszóra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésre állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga, testvére és férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be a közösségi oldalán közzétett ünnepi köszöntőjében. Magyar Péter csütörtökön tudatta, hogy sógorát, Mellétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után május 1-én kiadott ünnepi videóüzenetében a Tisza kormány működési elveiről szólva elmondta. Számára is komoly dilemmát okozott az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van, közölte. Mellétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri. Kinevezésének alapja, felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. Az új kormány működésében szigorú szabályokat vezetnek be. A miniszterek döntései átláthatóak lesznek. Az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és ezek a szabályok mindenkire érvényesek lesznek. Így a kormányfőre is, mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban május 1-én. A miniszterek nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgái. A kormány döntéseiért az országgyűlés és a magyar nyilvánosság előtt felelnek, és a most megajánlott bizalom nem pozíciókról, hanem alázattal elvégzett munkáról szól, emelte ki Magyar Péter, megjegyezte. Egészen másféle kormányzást vár el ő maga és a magyar nép tőlük, mint ami az elmúlt két évtizedben szokás volt. Leendő kormánya legfontosabb feladatának az ország rendbetételét, az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását, az állami közszolgáltatások fejlesztését, a magyar nemzet újraegyesítését és az igazságtételt nevezte. A Tisza pártnak adott 1 millió forint feletti mikroadományok átutalói listájának nyilvánosságra hozatalát sürgette a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán. Nem elég csak mondani, hogy a politika ne legyen üzlet, ne legyen háttéralkuk terepe, ne legyen a pénz játékszere. Itt a lehetőség a Tisza számára, hozza nyilvánosságra az 1 millió forintnál többet adó mikroadományozókat, írta Latorcai Csaba arra reagálva, hogy Váberer György vállalkozó 100 millió forinttal támogatta a Tisza kampányát. Lássa mindenki, Váberer Györgyön kívül még hány, sokak által neresnek tartott cég és vállalkozó fizette be magát már jó előre a Tiszához. Kik vannak még a háttérben, mely cégek, mely vállalkozók, milyen összegekkel, hogyan és mi célból nyújtottak sokmilliós támogatásokat Magyar Péternek és a Tiszának. A választ nem elsumákolni kell, hanem nyilvánosságra hozni, írta a KDNP-s politikus. Végül az időjárásról. Északkelet felől további felhőzet érkezik, így még a Dunántúlon gyorsan, addig hazán keleti felén csak lassan csökken érdemben a felhőzet. Utóbbi részeken még a hajnali reggeli órákban is számíthatunk felhős tájakra. Csapadék nem valószínű, a legtöbb helyen gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul. A hidegre hajlamos, derült helyeken gyenge fagy is előfordulhat. A felhősebb részeken pedig kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 24 fok között várható. A nyugati országrészben lesz a melegebb. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Most ismertetem Önökkel esti műsorkínálatunkat. Rövidesen kezdődik Közelkép című műsorunk, amelyben folytatjuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. Majd ezt követően 20 óra 35 perctől Líceumi Krónika címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora szól. 21 órakor híreket mondunk. 21 óra 5 perctől pedig megismételjük Kultúrkör című programajánló műsorunk tegnap esti adását, amelyben Klézvát a kolléganőmmel a következő témákkal várjuk Önöket. Összeállításunk elején a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri hangverseny sorozatának záró koncertjeiről beszélgetünk, majd a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtára által meghirdetett Hahó könyvtársak elnevezésű olvasást népszerűsítő versenyről kérdezzük a szervezőket. Végül pedig a három világhírű magyar származású fotóművész, Robert Kapa, André Kertész és Moholy Nagy László életmű kiállítására invitáljuk Önöket. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Gyetvai Dánielt, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserét kérdezem. Mit mondhatunk el, a miskolci közönség mennyire hű a Filharmónia bérletekhez, mik az eddigi tapasztalatok?
Nagyon jó a kérdés. Vannak olyan bérleteseink, akik már akár 3-4 évtizede látogatják a Miskolci Filharmónia bérlet koncertjeit, de hál' Istennek vannak olyan új arcok is a közönség soraiban, akik néhány éve bérleteseink, és bíztatjuk a fiatalabb korosztályt is, hogy látogassák ezeket a koncerteket, hiszen nagyon szép koncertélményekkel gazdagodhatnak.
21 órától Tokai frekvenciánkon Téka című összeállításunkban Feltámad Krisztus címmel a görög katolikus média műhely adását sugározzuk. Majd Megmaradni című műsorunkban folytatjuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, amit a Rubikon intézet szervezett. Rövid ajánlónkban Popé Árpádot, a Selye János Egyetem történelem tanszékének docensét hallják.
A lakosságcseréről a Gyöngyösi János magyar külügyminiszter kezdetben határozottan elutasította mind az egyoldalú átvételét a magyar lakosságnak, mind a kényszerű lakosságcserét, és az úgynevezett földdel népet, vagy néppel földet elvet hangoztatta, mondván, hogy ha Csehszlovákia meg akar szabadulni a magyar lakosságától, akkor ezt a határ kiigazításával is megtehetné, fölösleges százezreket elmozdítani a lakóhelyükről.
Tarakszentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 21 órától Leltár című összeállításunkban Egyházfórum című műsorunk szól. 22 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a híreket követően meghallgatjuk a Napverse című műsorunkat, amely ezúttal nem lesz más, mint Reményik Sándor, József az Ács Istennel beszél című költeménye, melyet Kelemen Csaba mond majd el. Ezt követően a közélet adásában Polgáron a Hurkapite Fesztivált és Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban a Népviselet napi rendezvényt látogatjuk meg. Ajánlunkban Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét, a vármegyei értéktár vezetőjét hallják.
Milyen érdekes, egy györgynapi ünnepségről jövök. Bessenyei Györgyre emlékeztünk a Vármegyeházán, és ott egy idézetet mondtam Tiszai nagy mennyértől, ez nagyjából így hangzik, hogy becsüljétek meg a köveket, semmit nem tettek, nem szóltak, csak feküdtek az úton, meg ahol út sem volt. Csizmával, topánnal rájuk léptetek, és ma is rajtuk jártok. Becsüljétek meg hát, kiknek nagy a szátok, mert tudni jó, sárt minden évszak csinál, de a jövőhöz csak a hallgató köveken érünk.
23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk. Utána Hitvalló című műsorunk szól. Nos, ezek tehát a ma este műsorai. Újabb műsorismertetéssel én legközelebb, éjfél előtt pár perccel jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Kapcsolatteremtés szintén érzelmi intelligencia készség nem megy magától, tehát egyszerűen gyakorolni kell, sokat kell gyakorolni gyerekeknek is. Ugye egy nagyon-nagyon segít a szeretett nyelv, nem megyek bele, de ugye meg kellene tanulni egymás nyelvét. Tehát tényleg a szeretett nyelvek biztos, hogy tudnak róla, meg ismerik is magát a fogalmat, és talán meg talán csinálják is, nem tudom. De hát ugye van, aki nem ért azon a nyelven. Tehát hogyha valakinek a nem tudom én, az ajándék a nyelve, akkor ő fog örülni minden kis apróságnak, hogy hozol neki egy kis kavicsot, ahol voltál, és akkor nem tudom én. De akinek nem az ajándékozás a szeretett nyelvet, azt mondja, nem, hát erre most ide jön egy kavicssal, azért ne haragudj. Tehát érted? De lehet, hogy neki a minőségi idő a szeretett nyelve, és azt mondja, hogy ő inkább azt szeretné, hogy egy kicsit üljünk le, csak így jó, meg egy teát közösen, vagy valami. Tehát ezt meg lehet ismerni, öt szeretett nyelv van, nem a világ. Tehát, és beszélgetés, vagy az együttcsinálás, arról már beszéltünk. Hogy lehetnek külön barátaim, most ebben nem megyek be. Egymásra figyelés, együttműködés. Ugye ez nem csak ugyanaz, hogy tehát együtt is működök, tehát rezonálok, és úgy vagyok. Tehát nem kezd el fájni a fejem, amikor a te barátaidhoz akarunk menni. Tehát, na. Szóval, hogy belemegyek ezekbe a helyzetekbe, és tényleg valahogy, mint a táncolásba, érted, hogy az ember azért... Nézzék, azért hát ezt nem hiszem, hogy újat mondok, egy minden szeretet és minden közelebbi, tehát minél közelebbi egy szeretet, akár egy barátságról is van szó, az tulajdonképpen megpróbáltatásokkal és egy bizonyos függéssel is jár. Tehát érted, ez egy kiszolgáltatottsággal jár, mindenképpen. Szeretjük, vágyjuk a közelséget, de az kiszolgáltatottsággal jár. Azért is nagyon sok fiatal azért nem mer hosszú távra elkötelezni, mert ez egy, érted? Hát ez tényleg, hát akkor most attól fogsz függni. Persze, de az önkéntes függésnél az ember számára nincs szebb. Hát ezt mutatja meg például a szerelem, amikor ugye nem tudsz úgy boldog lenni, tehát a boldogság az nem, én keresem a magam boldogságot, biztos nem fog meg. Az önátadás az embernek a legnagyobb boldogsága, amikor valakinek oda adhatom magam, és valakit befogadhatok. Tehát ez az önkéntes függés. De most gondold meg, ha csak kézen fogva megyünk, csak akárkivel, most ugye, na mindegy, most mi feleségedem mondjuk. Tehát megyünk az utcán, és akkor ott van egy tócsa. hát már is kiszolgáltatott vagy. Mert most vagy felém kerüljük meg, vagy felét kerüljük meg. Érted? Vagy jó felemeljük, jó. Így is lehet. De érted? Ez egy kicsi kiszolgáltatottság, de egy házasságban mennyi van? Mennyi van? Tehát egyszerűen függünk egymástól, de ez nagyon szép, egy gyönyörű virágé nekünk, ahogy mondja. Tied vagyok, rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok. És nem azt mondja, hogy te ronda dög. Édesem. Hát te miket mondod? Rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok. Hát ezt most innen megnézni, hát tehát ebbe belemész. Édesem. Ugye? Tehát ezt az ember vágyja is, ezt a fajta együttműködést, de ez kiszolgáltatottsággal jár. Ez megpróbáltatással jár. Tehát jó, itt van az egymásra figyelve a kiegészítés, tulajdonképpen is ez a felcserélhetőség, hogy tudlak képviselni, tudom azt főzni, amit te szeretsz, még akkor is, hogy tudlak képviselni a családomban, tudlak képviselni akkor is, hogyha bántanak, stb. Ugye az indulatkezelés, ugye a kritika adása és kapása, ez is érzelmi intelligencia készség. Na itt van női-férfi mód. Ezt majd egyszer elmesélem egy másik előadásban, ez egy másik előadás valóban, de tényleg másképp reagálunk a stresszre. Másképp reagál a női agy a stresszre, és a férfi agy a stresszre, vigyázat. A férfi agy egy stressz helyzetben csinálni akar, tehát meg akarja oldani. Hol van ez, tűrjük fel az ingújat, érted, csináljuk meg. És tulajdonképpen egy férfi így is szeret, csinálva, érted? Meghódítja, elhozom neked, nem tudom, én ezeket a dolgokat, mondta egy valaki, hogy mondta a felesége, hogy, vagy mondta neki, hogy hát egy kicsit szeretetteljesebben viselkedjen vele. Hát lenyírta a füvet. Szóval a férfiak csinálni akarnak, ugye? És akkor tulajdonképpen ebben a helyzetben ő tehát felszólítva érzi magát, egyedül akarja megoldani. Tehát ez az ő feladata, és elvonul. Elvonul gondolkodni. Na most, ugyanebben a stressz helyzetben, itt van a nő is, és képzeljék el, hogy a nőnek aktivizálódik a beszédközpontja. De nem tehet róla, de lódik. Tehát érzik azt, hogy aktivizálódik. Tehát nem ő aktivizálja, hanem aktivizálódik. Na, tehát beszélni akar a problémáról, de nem megoldást vár, vigyáz, hanem beszélni akar róla. Mit csinál ebbe a pillanatban? Utána megy. Beszéljük meg. Ennél rosszabbat nem tudott volna. Hagyjál! És akkor tényleg ez is házasságunk elején, tehát egy óriási probléma. Tehát érted? Hát meg voltam ütközve. Most megy el, amikor probléma van. Hát ez nem hallott még a ne nyugodjék le a haragotok fölött, stb. Elmegy. Hát váló ok. Érted? És elmegyek utána szépen javítani a helyzeten, és ehhez zavar. Szóval itt nagyon-nagyon fontos, hogy tanuljunk meg nőül, aki nővel akar élni, és aki férfivel akar élni, tanuljon meg férfiul. Mert hogy ez már, és mindig annak a nyelvét használjuk, aki jobb állapotban van. Érted? Hát ez nem így van, mert különben szétmegyünk. Hé, az elmegy, én meg itt beszélek. Na. Szóval azt mondom, hogy tanuljuk meg. És ha én vagyok jobb állapotban, akkor azt mondom, menjen és gondolkozzon. Ha ő van jobb állapotban, akkor ne menjen, hanem maradjon itt, és beszéljük meg. De akkor meg ne oldja meg a kérdést, az nagyon fontos, hogy ne oldja meg, mert akkor rögtön meg akarja oldani, de mi nem ezt akarjuk, hát így kellett volna csinálni, hanem beszélni, tehát hangosan akar, tehát a nő az hangosan akar gondolkodni, és ezen nagyon-nagyon más, mint hogy a probléma megoldásába várja a helyzetet. Mindjárt mutatok egy ilyet. Partira mennek a férfi meg a nő, koktélpartira. Barbara feltart két pár cipőt, egy kéket meg egy aranyat, majd felteszi a félelmetes kérdést. Melyiket vegyem fel a ruhához, drágám? A férfi hátán végigfut a hideg, tudja, hogy csapdába került. Hát amelyiket csak akarod, édes, dadogja végül. Hát ne már, Ellen, hát melyik néz ki jobban, a kék vagy az arany? Az arany, böki ki idegesen a férfi. Miért? Mi gond a kékkel? Ha nem vagy kíváncsi a véleményemre, Barbara, hát ne kérd ki. Ellen azt hitte, hogy a probléma megoldásában kérik a segítségét, és amikor így tett, a nő még csak hálás se volt érte. Barbara ezzel szemben tipikus női beszédformával élt, hangosan gondolkodott, csak egyszerű megerősítést várt. Mi lett volna itt? Megkérdezte volna, jó, miért, melyikre gondoltál? Te, én ezt a kéket, ezt erre gondoltam, nézd, így elég kényelmes is, és kicsit vannak ilyen kékek is itt a ruhámban, meg innen. Szerintem jó. Hú, te, ebbe bomba jó lesz. Kész, ennyi volt. Kifejt, érted? Meghallgatta, megnéztek, tudott hangosan gondolkodni, és már is jó volt, megerősítette benne. De ugyanúgy a nyelvünk is más. Nem tudom, ezt is odaírtam-e. Igen, az én már csak ilyen vagyok. Volt, ezt most nem akarom, hogy meg mondtam, nem tudom. Várj, még a másikat. De ezeket elmondom, mert nagyon jók. Tehát ha más nyelven beszélünk, vigyázz. Tehát egyszerűen a férfiak, ugye, ők tényközlésre szeretik használni a beszédet. Tehát amikor van mit mondani, akkor beszél. A nők meg akkor is beszélnek, amikor nincs mit mondani. De azért, mert ők kapcsolattartásra használják a beszédet. Tehát, és ezért vigyázz, amikor egy nő elhallgat, ott nagy baj van. Mert megvonta a kapcsolatot. Amikor egy férfi elhallgat, akkor nincs baj, mert gondolkozik, vagy valamit, érted? Hát most képzeld el! Hát ez megint micsoda? Ez megint az az egymással hangolódás, érted? Ez a rezdülés, hogy érzékelem-e azt? És nem sértődök-e meg én nőként, hogyha ő elhallgatott, ő pedig összeszedi magát, ha én elhallgattam. Ugye? Mert ezek mást és mást jelentenek. És például a férfiak azért sokszor kicsit egyenesen, vagy mit tudom én, de ez nem durva, tehát nem csúnyán egyenesen, hanem úgy nyersen fejezik ki magukat, érted? Megmondja, tak, ez van. A nők, meg ugye a kapcsolat miatt, meg a minden szereti kicsit körülírni, hogy véletlenül se tarara. Erre mit mond a férfi? Ne célozgass már. Érted? Szóval amikor elkezdjük mondani, hogy hát tulajdonképpen most azért elfogyott a kenyér, de hát nem olyan nagy baj, de hát jó lenne valaki elmenne kenyérért, tehát azért úgy végül is nincs vacsorára kenyér, de szóval én nem tudok elmenni, de jó lenne, hogyha valaki el... Mondd meg, menjek el, hozzak, valaki megy el, mit csináljunk, mi lesz, vagy nem eszünk kenyeret, érted? Szóval, hogy ne célozgass, és ő pedig szeretné azt, hogy ő megmondja ki, de nekünk néha kicsit durva. Ugye volt, a fiaink voltak, ugye van három fiunk is, és akkor így serdülő volt már, én, mit tudom, én telefonál. És akkor mondja, jó van, nem tudok jönni, csá. Mondom, te kivel beszéltél? Hát azt mondja, Katával. Mondom, akarsz még egyszer a Katával beszélni? Persze. Mondom, akkor hogy lehetsz ilyen bunkó? De hát anya, nem voltam bunkó. Hát megmondtam, hogy nem tudok jönni, és el is köszöntem. Mondom, te figyelj, ezt nem így csináljuk. Hát ezt akkor mondod neki, hogy ne haragudj, a mai nap nem tudok jönni, de érezd jól magad, és tényleg majd legközelebb megpróbálom meg. Jaj, anya. Érted? Szóval ez a körülírós, ez megy nekünk nőknek, de ez nem mindig jó. Utaznak a férfi meg a nő, autóznak. Nem innál egy kávét, Joe? Kérdezte tőle a nő. Joe elmosolyodott. Közd, de inkább nem. Jól vagyok anélkül is. Megfordult a fejében, hogy milyen kedves a lánytól, hogy megkérdezi. Kis idő múlva észrevette, hogy a nő nem szól egy szót sem. Fölmerült benne a gyanú, hogy talán valamivel megbántotta. Mi a baj, drágám? Tudakolta. Semmi, vetette oda fokhegyről a nő. Hát valami csak van, próbálkozott a férfi. Hát mi? Az, hogy nem állsz meg, sziszegte a nő. Joe elemző logikával gyorsan megpróbálta felidézni, mikor is mondta ki a nő a megállni szót. Biztosan érezte, hogy ez a szó nem hangzott el, és ezt meg is mondta a nőnek. A lány erre azt felelte, hogy figyelmesebb lehetne, amikor ugyanis ő azt kérdezte tőle, hogy nem kére egy kávét, valójában arra gondolt, hogy ő azért inna egyet. Azt várod, hogy gondolatolvasó legyek, csipkelődött a férfi. És kész a konfliktus, mert nem rezdültek. Ezek a kicsi kis rezonanciák, ezek, és ez szét tud vinni, mert még egyszer. Itt van az 5-1 arány, a kritikának az 5-1 aránya, ezt még elmondom. Figyeljek! A kritika, de erre tényleg szóval, hogyha semmi más nem visznek haza, akkor ezt vigyék haza. Hogy a kritika minden idegrendszerben odaesik, ahová a fizikai bántalmazás. Fizikai bántalmazás. Tehát minden idegrendszer úgy jelez, akármilyen kis kritikára, hogy hát ez fölpofozott. Tehát védekezik, hárít, támad. A legjobb szándékú kritikára vigyázz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jaj, csak azért mondtam, hát tudod, csak azért mondtam. Hát csak azért felpofozták, kész. Meg lehet tanulni a kritikának is az olyan módon való odaadását, hogy azért az befogadható legyen, akkor is fog fájni, vigyázz. De nem az a módja, hogy nem mondunk kritikát. Hála Istennek, hogy vagyunk egymásnak, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi nagyon-nagyon keserves annak az embernek a sorsa, akinek nincs egy olyan embere, aki megmondja a kritikát, vigyázz. Tehát az nagyon. Tehát meg kell mondani. Jó. Egyrészt akkor kell tudni a módját, ez egy másik előadás, nem mondom el, de az nagyon fontos, hogy attól az embertől tudunk egyáltalán meghallani, csak meghallani, befogadni kritikát, akitől az elmúlt időszakban 3 pozitív gesztust tapasztaltunk. Na ezért voltam, mondd ki a jót, ezért volt, érted? 3 pozitív gesztust az elmúlt időszakban. Akkor tudod meghallani a kritikáját. Ha közelálló személy, vagy éretlen személyiség, ez a gyerekünk, tehát nem a párkapcsolatra gondolok, de közel élünk, akkor 5:1. Nem 5:1, vigyázz. 5:1. Ennél alacsonyabb, a 3-nál alacsonyabb szakirodalmi adatot nem találsz. De ez nagyon nehéz. Ez tényleg nagyon nehéz. Gondold meg abba a sűrűségbe, ami zajlik otthon, meg a minden, hogy mikor történik meg ez a 3 pozitív gesztus. Mikor történik meg? És csináltam egy ilyen kis modellt a gyerekekre, ugye neveléssel foglalkozom sokszor, de érted, hogy például, ugye, hazajön a gyerek, ide leömlik az egész minden, táska, bot, mit tudom én, korcsolya, síbot, zongora, minden, ide le teszi, érted? Csak a sáros cipője nem, azzal bejön. Itt van az öcsi, egész délelőtt eljátszotta, hogy elhalad mellette visítás. Kiér a konyhába? Anya, kell káposzta van, megint fúj. Mire én? Feltűröm az ingújamat. Gyere, édes, menjünk ide vissza. Hányszor mondtam neked, hogy mindig legalább arrébb tegyed, hogy a következő be tudjon jönni. Most egész délelőtt pakoltam utánatok. Nem igaz, hogy egyszer nem tudsz, és a többi, stb. Jó van, tódd félre, de legalább azt a sáros cipődet vennéd le. Én egész, most mostam föl. Ha te csak egyszer is fölmostál volna ebbe a lakásba, azt tudnád, hogy ez nem olyan egyszerű. És ez a kicsi gyerek egész délelőtt a hangját nem hallottam. Miért kell úgy elhaladni mellette, hogy mindjárt visít? És mi az, hogy kell káposzta? Megbeszéltük, hogy nyugodtan ehetnél ott a, mit tudom én, az üzembe, és akkor tudnál különbséget tenni kell káposzta és kell káposzta között. Na, ez volt 7 kritika. Hoppá! 7x3 az 21. Közel él, fejletlen személyiség, gyerek, 7x5. 35. Mikor telik el a 35 pozitív megjegyzés és gesztus? Nálatok milyen a reggel? Kiosztjátok a 35-öt? Hogy de jó, hogy fölkeltél, de jó, hogy beágyaztál, de jó, hogy megfőzted a kávémat és az ebédet, és betetted a mosást, és fölmostál, és elvitted a gyereket az oviba, és köszi, hogy nem tudom mi. És ez is 10 volt csak. Hát érted? És nem fogadhatod így, hogy üdvözöllek, dicső lovat, szép a lovat, szép a lovat. Szóval gyűjtögetni kell, kapd rajta, ha jót tett, a házastársadat is, kapd rajta, ha jót tett, és mondd ki a jót, azért, hogy egy, esetleg, hogyha van egy kritikád, amit meg kell fogalmazni, akkor legyen megágyazva neki. Hát ez a módszere. Tehát minden, ami nem szó, az a testbeszéd például, ugye, a legyintések, a hangsúly, a hallgatás. Amikor nem vagy ott, akkor is, tehát akkor is, amikor mögötted nem legyintek, nem húzom, érted? A testbeszédnek 1000-szer nagyobb a súlya, mint amit kimondunk. A testbeszéd nagyon-nagyon erős. A beszédünknek, ezt is biztos mondtam már, 7%-a a szó, amit kifejezünk, annak, amit ki akarunk fejezni. Érted a szó? 7-es, itt most, érted, 2 órája nyomom a szót, és az csak 7% volt. Az összes többi, a gesztus, a tekintet, a minden, amit hordozol magadban, amit nem tudsz annyira, az a 16 kilométer, tudod? Az. És az a testbeszéd. Amikor például, mert megmondtam, hát ne lődözd le, így. Szóval itt kell lennének azok a gesztusok, amik befogadók, amik megölelők, amik valami... Na. Nagyon-nagyon fontos. Tehát a minden, ami nem, tehát ezek a hangsúlyok, persze... Gondoltam. Jó. Neked öltözködöm, tehát van a szoknyának üzenete, van az öltözetnek üzenete, amit nem mindenkinek hordok, hát jó, ehhez van. A szexualitásban, a gyengétségben, ugye ez minden, ami nem szó, tehát ugye minden gyengétség, az érintés. Az érintésről még szeretnék egy picit, az érintés. Az érintés emberi alapszükséglet, azért ezt ne felejtsük el. És azt jelenti, hogy nagyon nagy szükségünk van rá, és rengeteg mindent ki lehet fejezni az érintéssel, amit szóval nem tudunk. És mérték is, tapasztaltuk is, stb. Hihetetlen nagy hidat képez akkor is, amikor, érted, amikor esetleg van közöttünk valami feszültség is, de, és itt nem mindig a, nem tudom én, a teljes öledésre gondolok, de azért egy kis érintés, egy kis kisúj, egy kis pacsi, egy kis... Nagyon-nagyon fontos. Na most az érintés az embernek erősebb szükséglete, ugye alapszükséglet az, ami nélkül nem tudunk élni, ez az, és ilyen az érintés is. Erősebb szükséglete az embernek, mint a táplálék igény. Tehát inkább egy kicsit visszafogom, de ölelj meg. Ezt jelenti. És ilyenkor szoktuk hallani, hogy jaj, mert nem vagyunk olyan simogatós fajta. Hát szedd össze magad. Ne. Azért, te érted, mert nagyon fontos. A pandémia idején szakszó is keletkezett, a bőréhség. Van bőréhség. És ez korábban nem volt, mert olyan természetes volt akár, hogyha, mit tudom én, rokonok, barátok találkoztak, piffe, györelés, meg minden. Most már nem. Lehet, hogy ökölpacsi, lehet, hogy egy kicsi, lehet, hogy ilyen japán módon nyomjuk. Érted? Szóval nagyon-nagyon sokféleképpen kopott ki, és nagyon-nagyon fontos lenne, mert tényleg alapszükségletről van szó, hát különösen egy ilyen helyzetben, amikor annyi mindent tud elmondani egy érintés. Na most csináltak ilyen kísérleteket is, hogy például egy ilyen telefonfülkébe hagytak pénztárcát, és az volt a kísérleti alanyoknak a feladata, hogy amikor kijön az ember, aki megtalálta nyilván a pénztárcát, megkérdezi tőle, hogy nem találta egy pénztárcát. És képzeljétek el, voltak, akiknek az volt a feladata, hogy csak úgy kérdezze meg, és volt, akiknek az volt a feladata, hogy kicsit valahogy érintsék meg, mikor megkérdezik. Csak egy ilyen kicsi kis észrevétlenül. Akit megérintettek, mindegyik kivétel nélkül visszaadta a pénztárcát. Akit nem, ott is volt azért, aki visszaadta, de nem, te érted, nem ilyen egyértelműen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent egy érintés. Csinálták a majom kísérleteket is, biztos azt is, többen a drótanya meg szőranya kísérletet talán ismerik, ugye, azt gondolták, hogy ahhoz fog kötődni a kicsi majom, akitől a táplálékot kapja, világos. Volt a drótanya, attól kapta a táplálékot, és volt a szőranya, akihez oda lehetett bújni, de nem kapott tőle táplálékot. A szőranyához kötődött. És nem a drótanyához. Volt akkor a rézus majmos kísérlet, na az tényleg döbbenetes. Láthatták az anyát, de nem érintkezhettek vele, és mindent megkaptak, minden ellátást, csak hogy nem érintkezhettek az anyával. Döbbenetes fejlődési zavarok alakultak ki a fiatal állatoknál. Közönösen üldögéltek, vagy monoton módon körbejártak a ketrecben, fejüket eszelősen, céltalanul rángatták, nem játszottak, nem ugrándoztak, bőrüket notóriusan sebesre vakarták, az idegen közeledésére saját fejüket a ketrecbe ütötték, semmilyen fajukra jellemző viselkedést nem mutattak, és kifejlett majmokként képtelenek voltak az utódnemzésre és az utódtáplálásra is. Gondold meg, csak az érintés hiányzott. Úgyhogy azt gondolom, elég közel vagyunk egymáshoz ahhoz, hogy ezt tényleg jól tudjuk gyakorolni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Különböző platformokon még a mai napig fellelhetőek úgynevezett tinspó oldalak, melynek célja, hogy az evészavarosok egymást motiválják a fogyásban, és benne tartsák egymást ebben az állapotban. A Pszichopercek podcast e-havi témája a bulimia nervóza, vagyis a MIA, és az anorexia nervóza, vagyis az ANA, amelyről Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Lícaumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem április 14-én ismét megrendezte az egészségnapot, amely idén is számos érdeklődőt vonzott. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy felhívja a figyelmet a testi és lelki egészség megőrzésének fontosságára, valamint gyakorlati lehetőséget kínáljon az egészségtudatos életmód elsajátításához. A programok már a délelőtti órákban elkezdődtek a Líceum épületében, amit egy ünnepélyes megnyitó előzött meg a díszteremben, ahol dr. Váci Kálmán Zoltán nemzetközi és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. A megnyitót követően egy egyetemi dolgozókból álló tánccsapat alapozta meg a nap hangulatát egy látványos tánc bemutatóval. A Tittelpár könyvtárban egészségügyi szűrések zajlottak, ahol többek között vércukor és koleszterin szint mérésre is lehetőség nyílt. Emellett véradásra is sor került a Magyar Vöröskereszt közreműködésével, amelyhez sokan csatlakoztak, ezzel is hozzájárulva egy nemes célhoz. A rendezvény fontos részét képezték a szakmai előadások, ahol a testi és lelki egészség aktuális kérdései kerültek terítékre. Az érdeklődők hallhattak a stressz és a kiégés kezeléséről, a B-agytengely szerepéről, valamint a mesterséges intelligencia mentális egészségben betöltött lehetőségeiről is. Mester Dolly, egyetemünk oktatója, a hallgatói stressz és kiégés hogyan előzhető meg címmel tartott előadást. Az aktív kikapcsolódás kedvelői számára a dolgozói programok között a testtudatos mozgás, az irodai torna, a hangfürdő és a svéd masszázs is szerepelt, amelyek lehetőséget biztosítottak a feltöltődésre. Az egészségnap ismét bebizonyította, hogy az egyetemi közösség számára fontos az egészségtudatosság és az aktív életmód. A rendezvény nem csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel és közösségi kapcsolódásokkal is gazdagította a résztvevőket. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma idén is megszervezte hagyományos rendezvényét a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A líceumban megtartott egész napos esemény célja az volt, hogy közös térbe hozza az egyetemi hallgatókat, a tanodák fiataljait, a roma szegregátumból érkező tapasztalati szakértőket, családokat, gyermekeket és az oktatási közösségi partnereket, erősítve a párbeszédet, az elfogadást és a kulturális kapcsolódásokat. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Pajtóhné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora, aki elmondta, a mai nap egy olyan alkalom, amikor figyelmünket a roma közösségek kultúrájára, történetére, értékeire és jelenlétére fordíthatjuk. A megnyitón köszöntőt mondott továbbá dr. Kovács Erit, a társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Hadnagy József, az EGRI Roma Szakkollégium vezetője is. A megnyitót alumni kerekasztal beszélgetés követte, ahol a Roma Szakkollégium egykori hallgatói osztották meg életútjukat, a szakmai tapasztalataikat és személyes történeteiket. Délben a Paramisi Társulat előadása töltötte meg a dísztermet, majd az Eszterházy téren közös flashmob színesítette a napot, amely látványos és örömteli módon hívta fel a figyelmet a roma kultúra értékeire. Az ebédet követően a délután egyik legjobban várt programja, a Kimitút következett, ahol résztvevők énekes, táncos és előadói produkciókkal mutathatták meg tehetségüket. Az esti program hagyományosan bállal zárult a Lányka Bisztróban, ahol fellépett Russzó Tibi és a Kökény Trió is. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az atipikus fejlődésű gyermekek iskolai oktatásáról és annak korlátairól tartott előadás dr. Csépe Valéria professzor 2026. április 14-én a Líceumban. Dr. Csépe Valéria átfogó képet adott a neurodiverzitás és az atipikus fejlődés fogalmainak hátteréről, amelyek körül jelenleg is vita zajlik, továbbá beszélt a fejlődő agy különféle szakaszairól, a különböző életkorokban legjelentősebb hatást gyakorló környezeti és társadalmi tényezőkről. A pedagógusok szerepére és a pedagógus képzésre rátérve hangsúlyozta, számtalan módszer létezik a különleges bánásmódot igénylő gyerekek integrálására, nincs olyan módszer, amely mindenkinek segít. A jó módszer az, amit a pedagógus ért, szeret és jól tudja alkalmazni. Szögezte le a szakember. A fentiek mellett fontos a reális célok kitűzése, hogy a sikeres iskolai előmenetet ne egy maximalista teljesítményhez, hanem egy átlaghoz igazítsuk, amibe beleférhetnek az eltérő fejlődésű gyermekek is. Tette hozzá a professzor. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A híreket Kaló Zsombortól hallották.
Lícaumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ana, Mia és Gyakraned. Így jelennek meg rejtve különböző TINSPO oldalakon az étkezési zavarok. Gyakran megszemélyesítik étkezési zavaruk a fiatalok, így alakulnak ki olyan becenevek, mint a Mia, Ana és Ed, vagyis a bulimia nervóza, az anorexia nervóza, és a gyűjtőnév az eating disorder, tehát Ed.
A mai adásban ezekről fogunk beszélni. Köszöntünk minden kedves hallgatónkat, én dr. Csordás Georgina vagyok, pszichológus, a Fejlődés és Nevelés Élettani Tanszék adjunktusa.
Én pedig Tamás Virág, szerkesztő riporter a Líceum Televíziónál. A Felkovban a bulimia és az anorexia, a két legismertebb étkezési zavar már elhangzott. Ezeken kívül milyen étkezési zavarokat különböztetünk meg, illetve hogyan kategorizáljuk ezeket?
Általában a társadalomban azért a bulimia és az anorexia az, ami közismertebb, mert hogy ezek látványosabbak. Vannak olyan, mert ugye ezek általában erős súlyvesztéssel járnak, és ugye ezért sokkal feltűnőbbek tudnak lenni. Viszont vannak olyan étkezési zavarok, amik nem annyira feltűnőek. Például van olyan étkezési zavar is, amit falásrohamnak hívunk, és ott ugye pont az ellenkező történik meg, tehát hogy a személy az rájön neked konkrétan rohamok, nagyon hasonlóan a bulémiához. Ugye a bulémiánál is, hogyha már ilyen tünetekről beszélünk, ugye az történik, hogy a személynek vannak falásrohamai, nagyon sokat eszik, és ugye ezektől, hát purgálásnak hívjuk egyébként szép szóval, hogy az, hogy meghánytatja magát, tehát hogy megszabadul az ételtől, és nagyon sokan egyébként ezt az aspektust nem tudják, vagy nem látják, hogy ezek ilyen rohamszerűen vannak, tehát hogy ez egy kényszeres viselkedés. És a falásrohamoknál ez nagyon hasonló, viszont ugye az történik, hogy nem szabadul meg a személy tőle. Tehát lehet, hogy mondjuk kívülről csak azt látjuk valakiről, hogy mondjuk ő túlsúlyos, aminek ugye lehet ezer meg egy oka, de lehet mondjuk a hátterében egy ilyen étkezési zavar is. Az anorexiánál az pedig ugye azért az egyik legfeltűnőbb, vagy hát itt társadalmunkban azt lehet mondani, hogy viszonylag könnyen látható evészavar, mert ott ugye a személy nem eszik, és ugye az, hogy éhezteti magát, ugye kórosan lefogy, ugye az izomzata is ugye elkezd eltűnni, ugye nem csak a zsír az, ami ilyenkor leépül, és én azért gondolom azt, hogy inkább ez a kettő az, ami elterjedtebb. De általánosságban így az étkezéssel kapcsolatos zavaroknál nem csak ez a három van, vannak egyéb olyan betegségek is, amikről kevésbé gondoljuk azt, hogy egyébként ezek is étkezési zavarok lehetnek. Tehát ezen kívül vannak más típusai is az evészavarnak, amit vannak olyanok, amiket például a DSM még nem ismer el önálló zavarként, de egyébként a szakemberek evészavarként hivatkoznak rá, például ilyen az ortorexia. Az ortorexia szokták úgy is fordítani, hogy egészséges ételfüggőség, és itt ugye az történik, hogy a személy csak bizonyos fajta ételeket eszik meg, hogy például ő csak a nem tudom én milyen folyóból kifogott lazacot hajlandó megenni, viszont nagyon sok szakember, aki gyakorlatban dolgozik evészavarokkal, ők azt mondják, hogy valójában ez valahol az anorexiának az egyik fajtája. Illetve hát vannak olyan evészavarok, amik meg pont azért nem annyira feltűnők, mert hogy pont nagyon egészségesnek néz ki a személy, és az ortorexiánál az van, hogy általában ott a személy nagyon lefogy, ugye pont azért, mert csak bizonyos típusú ételeket eszik meg, és ebben merül ki ugye a kényszeresség, de van például az inverz anorexia, vagy szokták hívni testedzés függőségnek is, amikor ugye, ahogy a nevében is benne van, azért inverz anorexia, mert hogy pont nem éhezteti magát a személy, hanem az történik, hogy ő nagyon sok időt tölt azzal, hogy ő edzen, tehát az, hogy ugye ez a testedzés függőség része, illetve ez ugye társul egy étkezési zavarral is, tehát hogy az étkezés az ugye csak azt a célt szolgálja, hogy például csak bizonyos ételeket, mondjuk csak olyanokat, amiben mondjuk magas a fehérje tartalma, stb. És itt most a zavaroknál mindig az a fontos, hogy nem arról van szó, hogy valakinek van mondjuk egy intenzívebb edzése, vagy mondjuk van egy intenzívebb diétája, amit valami miatt be kell, vagy be szeretne tartani, hanem amikor ez már kényszeres. Az evészavarnál jellemzően megjelenik egy megváltozott testkép, és ennél a testedzés függőségnél is például megjelenik az, hogy amikor ő a tükörben néz, akkor ő azt látja, hogy ő nem elég izmos, és hogy ezért ugye nagyon-nagyon sokat edz, viszont ez is lehet egy olyan mértékű, hogy ez már egészségtelen. Tehát akár az, hogy sérülést is okozhat mondjuk magának ezáltal, hogy túlzásba viszi, illetve ugye ez az evészavar része is. Ugye nagyon sokszor nagyon gyakori az, hogy különböző táplálékkiegészítőket szednek, vagy akár megjelennek mondjuk a szteroidoknak a használata is, és ugye annak érdekében, hogy elérjenek egy kívánt kinézetet, ez az anorexiánál is ugyanígy megvan, ugye az, hogy valaki nagyon vékony szeretne lenni, és amikor ő a tükörben néz, és szerintem a neten nagyon sok ilyen kép van, hogy ő egyébként már csont és bőr, de amikor a tükörben néz, akkor még mindig túlsúlyosnak látja magát. És ez mindig megvan az evészavarnál, hogy nem valósan látja magát, illetve az, hogy nem egészséges a hozzáállása az ételhez, tehát van benne valami kényszeresség, akár az, hogy rohamokban eszik, akár az, hogy abszolút nem eszik, vagy az, hogy csak bizonyos dolgokat hajlandó megenni.
Ezzel szemben a bulimiánál viszont az ebben szenvedők vagy átlagtestalkatúak, vagy túlsúlyosak. Miért lehet ez szerinted?
Hát azért, mert magából a betegségből adódóan nem biztos, hogy megtörténik a jelentős súlyvesztés. De egyébként nem vagyok dietetikus, sem ezzel foglalkozó szakorvos, tehát hogy pontosan az okát én így pszichológusként nem feltétlenül tudom megmondani, hogy miért van ez a percepció, hogy mondjuk a bulimiás személyek azok sokszor más testsúlyúak. Egyébként nagyon sok olyan bulémiás személy is van, akik mondjuk pont azt, hogy nagyon vékonyak, tehát akár így nagyon gyakori egyébként mondjuk modellek körében is, vagy színészek körében is, és nagyon sokszor ugye ez a nyomás, ami rájuk nehezedik, nagyon gyakori az, hogy mondjuk híres embereknél kialakul valamilyen evészavar, és egyébként egyre többen vannak, akik erről nyíltan beszélnek, hogy mondjuk van valami film, és annak a forgatása után kialakult náluk mondjuk egy ilyen evészavar, hogy ugye meg kell, hogy vonják maguktól az ételt, ugye azért, hogy tartsanak egy bizonyos testsúlyt, és akkor utána ugye, mivel nem ehetnek, ezért hirtelen utána, amikor megtehetik, nagyon sokat esznek, és akkor ugye, mivel azt nem lehetett volna, jön egy bűntudat, akkor ugye megszabadulnak ettől az ételtől, és ez ugye nagyon szépen be tud állni egy ilyen ciklusba, és visszatérően meg tud jelenni.
A felkonfban is elhangzott, hogy vannak különböző tinspó oldalak, ezeknek az a lényege, és ugye ez leginkább a Tumblr-ön indult, hogy már étkezési zavarral küzdő személyek töltenek fel ilyen motiváló képeket arról, hogy a többi étkezési zavarban küzdő, vagy még nem étkezési zavaros azzá váljon, aki pedig már benne van, az még inkább motiválja őt a fogyásra. Ezeknek különböző fajtáik vannak, akik a már nagyon vékony és nagyon alultáplált testüket teszik fel, hogy megmutassák, hogy ilyen is lehet lenni. Különböző ilyen vékonyság okozta jegyekre fókuszálva.
Hát ez ugye a Tumblr, de nem, tehát ugye akkor az volt az a közösségi média felület, ami nemzetközileg is elterjedt, tehát hogy ugye nem csak az, hogy Magyarországon a MyVip-en az emberek mit csináltak, meg az IVIV-en, hanem ugye nálunk egyébként én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami így jobban megjelent, de hát manapság is ugyanez, tehát hogyha azt nézzük, hogy a TikTok, az Instagram, Pinterest, tehát hogy ugyanígy ezek megvannak, és hogy fontos az, hogy ugye így mondtad, hogy ugye az evészavart valahogy promotálják, de hogy valójában ők ugye ezt nem evészavarnak fogják fel, hanem ugye van egy kinézet, amit el szeretnének érni. Tehát valójában ez ugye a vékonyságnak és ugye az aktuális szépségideálnak a követéséről szól valójában ez. És ezek ugye pont arról szólnak, és ebbe az a nehéz, hogy ezeket, akik nézik, azok általában nem a 25 évesek, hanem a 14 évesek, akik ugye azt látják, amikor bekapcsolják a tévét és nézik a kedvenc filmjeiket, hogy mindenki nagyon vékony, és aztán ugye adnak erre praktikákat, hogy ugye hogy nézzenek ki ezek az emberek. És az a nehéz, hogy ugye azok a filmek, amikben velük egykorú személyek vannak, elvileg, hogy ugye minden filmben 15-17 éves a főszereplő, hogy ugye azokat is ilyen 20, akár 30 éves színészek játsszák. És ugye alapvetően a serdülőknek a testképe általában azért serdülőkorral elkezd a testkép negatívabb lenni, és ugye hát mert hogy ugye hormonális változások, stb. És hogy pont az van, hogy ugye ők szeretnének úgy kinézni, mint az ideájaik, ugye nagyon megnő a szerepe a kortársaknak, illetve a médiának, és hogy erre adnak praktikákat, hogy bírt ki azt, hogy igen, hogy ne egyél meg, hogy egy almát hogy lehet felvágni 8 felé, úgyhogy ne látszódjon, hogy nem ettél semmit. És ezek nem csak a Tumblr-on voltak, hanem régen voltak ilyen úgynevezett, ezek az Anna meg Mia oldalak, ahol már kb. Ilyen vallásos szinten, tehát hogy olyan tartalmak voltak kb. Tényleg, mint egy ilyen vallás, az, hogy hogyan tartsák be ezeket a szabályokat, és voltak ilyen parancsolatok, hogy kerülje el az ember azt, hogy egyen meg ilyenek. És ugye ezeket az oldalakat nagyon hamar ugye levették, de hogy akkoriban tényleg jellemző volt, de akár a médiában is az, hogy ez a vékonyságnak a promótálása, és ugye ez csak nagyon az egyik oldal.
Akkor ott van mondjuk a Bridget Jones filmek.
Igen.
Ahol a színésznő konkrétan egy topmodell, akit kértek, hogy hízzon egy pár kilót a szerepért, és egy, nem is azt mondom, hogy átlagos testalkatú, egy vékony testalkatú nő, aki konstans arról beszél, hogy ő mennyire kövér, igen, és minden film, meg ilyen kis napló bejegyzése úgy indul, hogy ő most 60 kiló, és most úristen, de kövér, és akkor most tök rossz neki, és őt senki nem szereti, és egy topmodellről beszélünk, aki hízott 2-3 kilót a szerepért.
Igen.
És az egész filmnek az a plotja, hogy ő kövér.
Igen, és ugye az sem segít ezen, hogy nagyon sokszor, most már ez picit talán kezd változni, de nagyon sokszor azok a karakterek, akik túlsúlyosak, de ez nem csak nők, férfiaknál is, tehát férfiaknál is nagyon-nagyon megjelennek az evészavarok, csak kevésbé annyira feltűnő, vagy hogy kevésbé figyelünk rájuk, mint mondjuk a lányokra, de hogy például a férfi női karakterek is, tehát hogy az, aki túlsúlyos karakter, az általában valamilyen komikus karakter. Tehát, hogy nagyon ritka az, hogy valójában nem az adja a komikumát, vagy hogy nem, tehát hogy általában nem olyan szerepet kapnak, amik így a cselekmény szempontjából fontos, hanem az, hogy egy ilyen kicsit viccesebb mellékszereplő. És hogy én úgy gondolom, hogy ebben egyébként van egy változás, meg akár abban is, hogy a szépségideálok is változtak, lásd ugye Kim Kardashian és a többiek, hogy ugye egy időben bejött egy kicsit teltebb testalkat, ami preferált, és ugye bizonyos arányoknak a követése. Ugye nekik nagyon sok ilyen volt, hogy a különböző ilyen fűzőtréning és egyebek ugye a vékony derék, és most valahogy visszatértünk erre a másik fajta testalkat, és most megint ugye ez látszik, hogy annak ellenére, hogy ma már elvileg nem szokták ezt így kimondani, meg most már nem annyira lehet megcsinálni azt, mint mondjuk a 2000-es években mondjuk egy műsorban, hogy explicite valakit lekövérezek, de hogy akkor is azért az megjelenik, hogy mindenki, aki fontos, az elkezd nagyon-nagyon vékony lenni. És ilyen feltűnően vékony, tehát nem csak az, hogy súlyt veszít, mert egyébként meg persze ingadozik az embereknek a súlya, hanem az, hogy különböző eljárásokkal még vékonyabb kinézetet érnek el, lásd ez az arcból kivett zsír történet.
Így van, abszolút, meg ezek a Kim Kardashian és hozzá hasonló celebek is, a BBI-jüket, ezeket a fenékplasztikátokat, ahol még így ilyen
igen.
plusz cuccot betesznek, hogy még nagyobb legyen. Egyre inkább az a trend látszik, hogy most mindenki veszi ki, és hagyja
igen,
el
most
ezeket.
Ugye visszatértünk igen ide, és aztán eltelik még 10 év, és akkor megint vissza.
Persze.
Tehát, hogy ebben van egy ilyen ciklikusság, csak az a nehéz ebben, hogy ezek olyan szépségideálok, amik nem valósak. És egyébként nagyon sok olyan sorozat van, amiben vannak ilyen mellékszereplők, akikről kiderül. Például általában a bulémia szokott, mert ugye az a vagy hát
filmekben
az ilyen, hát meg ilyen plot twist mindig, ugye, hogy hát van egy, nem tudom én, egy lány, aki nagyon populáris, és amúgy meg a főszereplő valahogy a WC-ben, ugye a női mosdóban rájön arra, hogy ő valójában bulémiás, tehát hogy ez viszonylag gyakoribb a filmekben, hogy ez megjelenik, de hogy annyiból meg jó, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy még akkor is, hogyha rejted, de hogy ez hát nem is az, hogy gyakori, de hogy azért előfordulhat.
Ugye a Falcom során elhangzottak ilyen nevek, hogy Anna, Mia és Ed. Azért is alakultak ki ezek, mert már több közösségi oldal szűri egyébként, hogyha ezeket beírod, akkor nem fog neked ilyen tinspókat kiadni. Jó, a Tumblr az már annyira nincsen használatban, tehát ott még ha beírod, akkor kiadja. Viszont TikTokon már létrehoztak egy ilyet, hogy kiírja a kékvonal alapítványnak az elérhetőségét, ha ezeket beírod, illetve így segítséget nyújt és jelzi, hogy nem vagy egyedül, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, én ezt abszolút támogatom. És már egyébként teszteltem, és a Miát és Anát beírva is ez dobja ki, úgyhogy már ezt is felfedezte. Viszont még mielőtt ez a védelmi rendszer kialakult, sokkal könnyebb volt így egymás között az étkezési zavarosoknak utalni erre, illetve több beszámolóból az látszik, hogy sokan az étkezési zavarukat így megszemélyesítik, és ezért is vannak ezek a nevek.
Egyébként ez, én már hallottam erre példát mentális betegségeknél, hogy így külön hivatkozik rá, hogy mondjuk én meg az ADHD-m, vagy hogy a mai napon az autizmusom így van, tehát hogy hallottam már ilyet, ez abszolút, mert azzal, hogy ugye kívülre helyezed, azzal könnyebb a megküzdés, de hát ez ugyanaz, mint amikor kisgyerekek lerajzolják, hogy mitől félnek, azért, mert ha kívül van, akkor az már nem annyira, vagy hát a fenyegető is, de akkor is már adok neki valami formát, és azzal már tudok mit kezdeni.
Ami szerintem a legnagyobb ilyen kereső szó most, ahogy említetted, nagyon visszajöttek ezek a 2000-es éveknek
igen.
a divat, sztár, testalkat ideájai, és ennek kapcsán egy bizonyos része a modelliparnak, ezek a szlávik dollok, vagyis ezek a szláv babák, akikre jellemző ez a sötét szőke haj, nagyon tompa vonások, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy nem
hát
ilyen...
Ezek a szláv vonások, igen.
Ilyen babás, igen. Kék szem, stb. És jellemzően ők nagyon-nagyon vékony lányok, de tényleg nagyon. És ezek jelennek meg, és ebből is különböző alakok így nagyon-nagyon népszerűek lettek az utóbbi időben. Na most szurkoljatok, hogy ezt ki tudjam mondani rendesen. Vlada Rojaskova és Slena Opanka, ők szintén ilyen szláv modellek, és itt az egyik lányról alakult ki egy kép, ahol egy igazából egy ilyen modellfotója van, és különböző formában ráírják ezekre, hogy are you sure about that, és ezt általában olyan képeknél szokták, vagy olyan kontextusban használják, hogyha valaki enni akar. Tehát ez egy ilyen elrettentés, hogy biztos vagy ebben, mert ez a modell, aki nagyon-nagyon vékony, és most éppen ilyen szépségideál, az nem tenni. És ebből igen, rengeteg videó van. Én ahogy ezek után kutatgattam, ugye a TikTok algoritmusa az észreveszi, hogy mi az, amit nézel.
Igen, és folyamatosan hasonló kontenteket dobál.
Pontosan. Tehát, hogyha
milyen egyszer... jó lesz neked hazamenni.
És... Nagyon kellemes, igen. Tehát, hogyha egyszer ezt elkezded, és egyszer belenézel igen, ilyen videókba, akkor belekerülsz egy ilyen buborékba, igen, és folyamatosan ilyen kontentet fogsz kapni. És nekem most dobálja a különböző random orosz zenékre azt, hogy mennyire vékonyak ezek a modellek, és hogyan kellene ezekre hasonlítani, és mit kéne enned, mit nem kéne enned, és ezekre is hoztunk különböző példát, mert különböző diétákat is bemutatnak ezek, tehát láthatunk ilyen videókra rácsatlakozva különböző diétákról videókat, almákról, tojásfehérje sárgája nélkül, diétás kóla, stb.
Hát meg vannak ugye a folyadékdiéták, ugye az egy időben, most már talán nem biztos, hogy annyira divatos, de hogy ugye ezek a lédiéták, és hogy ezekkel is az van, hogy ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy az egyoldalú étkezés az sosem jó. És egyébként vannak ilyen táborok, ahova emberek elmennek, és ők ott vannak egy hétig, ugye jellemzően általában ők szoktak elmenni. Hát ugye egyrészt csak folyadékot fogyasztanak, vagy azt sem, illetve hát vannak olyan dolgok is ebben, amik ilyen hashajtás, beöntés, és nem folytatom a dolgokat. Tehát, hogy ilyen dolgok történnek ezekben a táborokban, ugye amikor hazamennek, akkor ugye súlyt vesztenek, mert hogy ugye egy hétig egy ilyen táborba voltak, utána ugye vissza, ugye jó-jó effektus visszatér a testsúly, és megint mennek ezekbe a táborokba. Meg nekem csak még így, mielőtt tovább mennénk így erről a szláv babákról, egy ilyen érdekesség, hogy ugye alapvetően az, hogy a modelliparban régen én ezt így olvastam, nem vagyok annyira szakértője a témának, de hogy állítólag nagyon sok olyan modell volt, akiket ilyen kelet-európai orosz területekről vittek el modellnek, és ők nem azért néztek ki így, mert ez volt a szépségideál, hanem hát ugye azért választották őket, de hogy ők konkrétan éheztek. És ugye hát ez konkrétan hát ez igazából ilyen sex trafficking, vagy ugye prostitúció, hogy ugye bevitték őket, és ugye a modelliparba hát így kényszerítették őket, és ugye, hogy nem onnan jön ez a kinézet, hanem hogy ez pont fordítva, hogy azokat az embereket választották ki, akik így néztek ki, és ez az éhező kinézet, ami most is ugye nagyon divatos, az valahol innen jön, csak hogy azok tényleg éhező emberek voltak, és nem az, hogy egy egészséges diéta testmozgás mellett néznek ki így.
Így ilyen záró gondolatoknak, esetleg aki most hallgatja ezt az adást, és benne van ilyenbe, az hogyan tud kitörni? Nyilván a szakemberi segítség mellett mit tehet, hogy kikerüljön ebből a körforgásból, és ebből a negatív megküzdési módból?
Hát ugye egyrészt az első az, hogy felismerje, hogy valami nem működik, és általában, hogyha ugye nem vagyunk jól, akkor ne, hát tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy ne okold magad köszi, tehát hogy ez így. De nagyon fontos az, hogy olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, természetesen ugye a szakemberek felkeresése mellett, akik támogatóak. Tehát, hogy akik elfogadnak minket feltétel nélkül, és hogy próbáljuk meg elhinni, hogy igen, vannak olyan emberek a környezetünkben, mert ugye nagyon sokszor ugye az alacsony önértékeléssel az is jön, hogy úgy érezzük teljesen, hogy egyedül vagyunk. De egyébként úgy gondolom, hogy az nem egy rossz dolog, hogyha az ember esetleg direkt megpróbál olyan tartalomgyártókat keresni, akik pont az ellenkezőjét mutatják. Tehát most nem feltétlenül csak a body positivity, hanem esetleg olyanok, akik hasonló problémával küzdöttek, és valahogyan sikerült nekik ebből kijönni, mert nekik nagyon sok olyan tartalmuk van, ugye ez a sorsközösség, vagy sorstársaság, hogy ők elmondják, hogy nekik milyen nehéz volt, és hogy az ő szájukból hallani azt, hogy de igenis van ebből kiút, lehet, hogy most éppen vannak rosszabb napok, de akkor is hidd el, hogy majd jobb lesz, azt más tőlük hallani, mint mondjuk nem tudom, anyukánktól, mert hogyha ő nem tudja, hogy mibe vagyunk benne, akkor az nem biztos, hogy annyira hiteles. Tehát, hogy mindenképpen, tehát, hogy ne féljünk szakemberhez fordulni, ez nagyon-nagyon fontos, meg az, hogy akkor próbáljunk meg pont a média ellen médiával harcolni, hogy akár keressünk olyan tartalmakat, amik pont ennek mennek ellent, és akár hasonló embereket, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi.
Abszolút, meg már olyan tartalmak is elérhetőek, ahol szintén valószínűleg ezzel küzdő vagy már megküzdött emberek készítenek videót arról, hogy ők esznek, és hívnak téged, hogy te is egyél velük. Uh-huh. Akár igen, ez is egy tök jó megküzdési mód lehet.
Igen, mert akkor az ember úgy érzi, hogy nincs egyedül. De egyébként már az első lépés a legfontosabb, hogyha nem is az, hogy az ember rögtön megy orvoshoz vagy valahova, de akár nem véletlenül rakják ki például a kék vonalat, hogy akár csak az, hogy akkor csak beszélgessünk valaki olyannal, aki segítő szakember, és mondjuk el neki, hogy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, vagy hogy mi a probléma, és még akkor is, hogyha neki ez nem feltétlenül rögtön a szakterülete, mert most egy telefonos segélyszolgálatnál nem fogják megoldani a problémánkat, de az az első lépés, hogy mertünk segítséget kérni, és az, hogy ott empátiát kaptunk vissza, és elfogadást, és az, hogy nem vagyunk egyedül, az már nagyon sokat számíthat. Tehát azt az első, nagyon nehéz, remegő léptekkel történő lépést, azt mindenképpen fontos megtenni.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.